Nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Na de nem ezért gyűltünk egybe, hanem egy sokkal fontosabb témát fogunk most megvitatni. Pallag Róberttel, a Generali Alapkezelő befektetésekért felelős vezetőjével. Abszolút hozamú vagyonkezelés ez a témánk. Egy népszerű dologról van szó, és azért népszerű, mert hogy alacsony a hozam környezet, és ebben próbálja mindenki a pénzét a lehető legnagyobb haszonnal forgatni. Ugye valami ez hajtja ezt, vagy ilyen jelenség hajtja ezt a dolgot, ugye? Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat is. Igen, valóban, tehát egyrészt az alacsony hozam környezet az, ami betereli a befektetőket a kockázatosabb eszközosztályokba, azért jól tudjuk, hogy alapvetően magas hozamú kötvényekből, részvényekből, nyersanyagokból, devizákból lehet extra hozamra számítani, úgy teljesíteni a befektetőknek az alapvető hozam elvárásait. És mi is azt tapasztaljuk, hogy egyre népszerűbbek az abszolút hozamú alapok, de van még egy szempont egyébként, ami ezt a float tőkebeáramlást motiválhatja, mégpedig az, hogyha valaki esetleg attól tart, hogy valamikor itt a következő években jön majd egy újabb összeomlás. Tudjuk azt, hogy ilyenkor nagyon gyorsan, akár hónapok alatt 20-30-40% is le tudnak értékelődni a megtakarítási portfóliók. És
mi most azért... elégedetten dörzsögeti valaki a tenyerét, mert igazán nem lehet panasz a befektetésekre az elmúlt években. Ugye lehet látni, hogy bár mindenki azt mondja, hogy a fák nem nőnek az égig, de a tőzsdék azok nyomják, és újabb rekordot döntenek. Ha itt jön a korrekció, az lesz egy nagyon fájdalmas dolog, de ezzel ellen az abszolút hozamú alap az, hogy véd, hiszen a neve azt mondja, hogy hozam, akkor megvédi a befektetés, vagy nem bukunk akkorát rajta, mint egyébként tennénk, ha mondjuk direktben lennénk jelen a piacon?
A mi értelmezésünkben a Generálnál az abszolút hozam stratégia az arról szól, hogy minden környezetben pozitív hozamot szeretnénk elérni, mi ezt így közelítjük meg, és miután az elsődleges szempont az a biztonság, az, hogy a befektetők azért láthatóan negyedévre építkezve tudjanak hozamot elérni, ezért egy ilyen stratégia, amikor a piacokon egy igazi pánikidőszak, egy igazi tőzsdei zuhanás van, akkor nagyon jól tudnak akár ugye az esések mértékéből a lefelé mozgó trendekből is profitálni.
Mert hogy mondjuk ti sortolhattok, ugye?
A származott alapoknál igen, és ez egy nagyon fontos eszköz, tehát ott van a legszélesebb mozgástér. Egyébként azt gondoljuk, hogy szakmailag is ez a legnagyobb kihívás, hiszen ezzel a széles, rugalmas mozgástérrel ezzel azért jól kell sáfárkodni.
Uh-huh. Ez hogyan működik a gyakorlatban egy ilyen abszolút hozam alap? Ezt hogy kell elképzelni?
Leginkább úgy, hogy egy vagyonkezelői csapatnak kell nagyon összehangoltan együtt dolgoznia. Jellemzően a mi esetünkben a különböző területek azok el vannak osztva, tehát van a csapatunkban kötvényspecialista, az, aki a fontosabb devizapiacokat figyeli, részvények, a fejlett piacok, illetve a feltörekvő térség, és azon belül is a különböző régiók, azok tulajdonképpen szét vannak osztva az emberek között.
De ez a abszolút hozamú alap, ez egy fekete doboz, tehát így nincs leírva a most a befektető szempontjából nézem, hogy ti miben fogjátok fialtatni a pénzét, ti egyet ígértek, hogy ezt haszonnal fogjátok forgatni.
Mindig van olyan terület a tőkepiacokon, ahol pénzt lehet keresni, a mi feladatunk az, hogy megtaláljuk. Itt jellemzően azért a rövid és hosszabb távú trendeket kell figyelni, hogyha most részvényekben gondolkozunk, akkor 1000-1200 egyedi papír van folyamatosan a screeningünkön, ezeket nézegetjük, és megpróbáljuk a legjobb katalizátorokat megtalálni ahhoz, hogy egyedi részvényötetek bekerüljenek ebbe. Plusz ugye az eszközallokációval is nagyon aktívan tudunk dolgozni, tehát hogyha azt gondoljuk, hogy a piacokon jön esetleg egy rázósabb periódus, akkor nem hogy nullára, hanem ahogy említettem, akár short irányba is fel tudjuk venni a pozíciókat a részvénypiacokon. Természetesen, hogyha az egész portfóliót nézzük, akkor azért a biztonságos eszközökön van a fókusz, tehát mindig van egy alapvetően rövidebb állampapír bázis, amiből kiindulunk, és ebből próbálunk folyamatosan nyitni olyan stratégiai, illetve kereskedési vagy trading pozíciókat, amik többlethozamot termelnek.
Mekkora kockázatot vagytok hajlandóak vállalni? Tehát ilyen extrémeket, és akár, ha látjátok benne az üzleti lehetőséget?
Nem, a mi esetünkben nem. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a stratégiának a fontosabb paramétereit azt lássák a befektetők. Nyilván ez a track record függvénye, tehát ha valaki megnézi a visszatekintő hozamokat, nem csak azt tudja megnézni, hogy 3-4 éves időtávon például mekkora éves átlagos hozamot értünk el, hanem ez kockázati mutatókat tud társítani, például egy szórást, ami igazából azt mutatja, hogy milyen ingadozásokkal ért el az alap azt a teljesítményt, és van egy nagyon egyszerű mérőszám, amit szintén érdemes a befektetőknek nézni, ez pedig az, hogy mekkora volt az elmúlt években az alapnak mondjuk a maximális globális visszaesése mindig a lokális csúcsokhoz képest. Hogyha ez ilyen 2% környékén vagy az alatt tud maradni, egy alapvetően biztonságos stratégiáról beszélünk, aminek a kockázati szintje az inkább ilyen hosszabb kötvényekhez áll közelebb.
Na, hát pont akkor időtávot beszéljünk akkor meg, ugye ez a közép-hosszú távú gondolkodásra jó szerintem, ugye ez a abszolút hozamú alap, amiről beszélünk.
3-4-5 éves időtávra ajánljuk ezeket a stratégiákat, tehát aki mondjuk már közel áll a nyugdíjhoz, vagy az elmúlt években úgy gondolja, hogy tényleg nagyon jelentős hozamokat tudott elérni, akár a kötvénypiacon, részvénypiacon, akkor ez egy kevésbé kockázatos választás a számára, hogy tudja konzerválni lényegében az elért hozamokat. Egyértelmű az, hogyha valaki 10-15-20 éves időtávra gondolkozik, akkor mindenképpen egy részvény vagy részvény túlsúlyos portfóliót érdemes kialakítania, lehetőség szerint úgy, hogy folyamatosan a megtakarításait, ugye akár negyedévről negyedévre ezekbe a stratégiákba épít.
Pont azért gondolkodtam, mert itt beszéltük a zene alatt, hogy ez az 5 éves táv akár egy TBS számlán is egy vonzóbb dolog.
TBS-re lehet abszolút hozzam alapot?
Természetesen.
Uh-huh. Oké. Okay. A kérdés, zenélnél, Endre?
Zenélnék egyet, és utána folytassuk, mert hogyha már itt beszéltünk a rövid középtávról, akkor a kilátásokat is meg kell nézni, a piaci kilátásokat, és a részvényalapokat is egy kicsit lehetne még boncolgatni, úgyhogy megnézzük a különböző alapokba, hogy milyen várakozásaitok vannak. Pallag Róbert van itt velünk, a Generáli Alapkezelő befektetésekért felelős vezetője. Picit nézzük meg, hogy milyen piaci kilátásaitok vannak rövid középtávon. Mit gondoltok, mi fog történni?
Ez mindig azért egy...
A legnehezebb kérdés.
Ez mindig a legnehezebb kérdés, de hát egyértelmű, hogy erre kerestünk a válaszokat. Ugye azért nehéz a helyzet, mert hogyha megnézzük azt, hogy a piacon milyen trend az, ami az irányadó, akkor azért látszik, hogy itt az elmúlt éveket vizsgálva egy tartósan emelkedő trend mutatkozik a részvénypiacokon, és különböző indikátorok alapján azért azt lehet várni, hogy ez már azért egy érettebb szakasz ennek a bika piaci trendnek. Ilyenkor azért... Ugye mindig nehéz historikusan összehasonlításokat keresni, hiszen soha nem volt még ilyen a történelemben, hogy ennyire hosszú ideig lett volna például a fejlett piacokon ilyen alacsony a globális hozamkörnyezet. Ugye most a Fed részéről 3 kamatemelés az, ami lezajlott, de hát ez a kamatemelési ciklusnak még mindig azért az eleje, és ugye az inflációs kilátásoknál jóval alacsonyabbak ezek a nominális kamatszintek. Ez mindenképpen támogató a piacokra, tehát összességében azt lehet megfogalmazni, hogy a jegybanki támogatás, a jegybankoknak a mozgástere és a döntései az, amit leginkább érdemes figyelni, és valószínűleg az első komolyabb korrekciós időszak akkor köszönhet majd be, amikor például a Fednek a döntéshozói elkezdenek aktívan beszélgetni arról, hogy az óriásira duzzadt mérlegüket hogyan kezdjék el leépíteni. Ugye azt látjuk, hogy...
Jön ez a korrekció, vagy nem? Azt hogy látjátok?
Rövid távon komolyabb korrekció még valószínűleg nem jön. Ugye évtizedes távlatban az egyik legerősebb gyorsjelentési szezonon vagyunk túl, és azt látjuk, hogy a jegybankok azok egyelőre nagyon-nagyon óvatosan próbálják elkezdeni ennek a kvantitatív easingnek, ennek a nagyon erős globális likviditás bőségnek a leépítését. Tehát ezek az eszközök, a különböző kötvényvásárlási programok, eszközvásárlási programok, azok egy óriási bizalmat adnak a piacoknak, ezért van az, hogy rendkívül alacsony historikus értelemben is a volatilitás a piacokon, és ennek megfelelően a befektetők talán túlságosan is kezdik most már biztonságban érezni magukat. Az értékeltségek a kötvénypiacokon az egyértelműen drágák már, ott azt látjuk, hogy az elmúlt évben elérték a mélypontokat, a hozamok, és innen már inkább felfelé fog vezetni az út, hogy ez milyen pálya lesz, az nagyban függ egyrészt az inflációs kilátásoktól, ami ugye összhangban van, mind a gazdasági teljesítménnyel a fontosabb piacokon, mind pedig azzal, hogy a jegybankok mozgástere az milyen irányba fog majd módosulni.
Hát nem tudom, Európában elválhatnak a folyamatok az amerikaiaktól? Mert ugye azt lehet látni, hogy lépéskényszer, vagy lépés hátrányban van. Később kezdődött el az eszközvásárlás, tovább lazított az Európai Központi Bank, most kezdenek el esetleg arról beszélni, hogy beavatkoznának ők is kamatemeléssel, de azt hangsúlyozzák, hogy ez nem holnap, meg holnap után, meg a jövő héten lesz. Az amerikaiakon, meg ahogy említetted, már túl vannak három kamatemelésen. Igaz, ők meg ilyen tyúklépésben haladnak, tehát nem sietik el ők sem ezeket a szigorításokat. Tartósan van értelme arra bazírozni, hogy ketté válik a dolog? Tehát lehet, hogy Amerikában jöhet egy korrekció, ami Európában nem fog bekövetkezni?
Nagyon össze vannak azért kapcsolva a globális piacok, természetesen értelmezhető, látható felülalul teljesítések, azok folyamatosan előfordulhatnak, és vannak is, de a globális trendek azok nagyon tartósan nem tudnak elválni. Amit érdemes egyébként Európáról, vagy Európával kapcsolatban megjegyezni, az az, hogy egy erősen felülteljesítő piac volt az elmúlt hónapokban, ez a felülteljesítés, ez folytatódhat, hiszen azért itt a gazdasági kilátások ahhoz képest, amit árasztak a befektetők az elmúlt években, jelentősen javultak, folyamatosan a bankokat tőkésítik fel, ugye különböző részvénybevonásokon keresztül, és azáltal, hogy kezd egy kicsit normalizálódni, nem csak a gazdasági kilátások, hanem az is majd, hogy hova tud eljutni, akár az Európai Központi Bank később, ez mind-mind abba az irányba mutat, hogy egy jobb árazás fog kapcsolódni az európai részvénypiacokhoz, de annyira szemetrengető olcsóságról azért már itt se tudunk beszélni, tehát azért egy jelentős rallin vagyunk túl, hogy emlékszünk rá, azért tavaly az első negyed évében február körül volt például a német részvényindex, a DAX 9000 pont alatt is, most pedig ugye új történelmi csúcson van lényegében, és 12.600-700 pont között.
Nagyon a részvénypiacra fókuszálunk, de igazi nagy sztorikat olyan viszonylag kevésbé ismert árupiaci termékeknél is lehet látni. Ott mi lehet a helyzet? Így a közeljövőben. Ugye agyon van hallgatva, az olaj az úgy kezd mozgolódni, azt lehet látni. Főleg ugye, hogy a feszültség nő a világban. De azért fémeket is mondogatják időnként, sokak számára akár ismeretlen fémekkel kapcsolatban látunk nagy rallikat. Az aranya nem nagyon foglalkozunk még, pedig hogyha bejön ez a korrekció, amit ugye mondunk, ez a nagyobb mértékű korrekció, akkor lehet egy általában véve ez egy ilyen menekülő eszköz ilyenkor. És akkor meg az indulhat raliba, ugye?
Igen, tehát ezek az alternatív eszközök, ezek diversifikációs stratégiáknak szintén jók. Viszonylag sok befektető tart egyébként valamennyi piacokon keresztül, kinek milyen meglátásai vannak. Mi azért úgy látjuk, hogy egyelőre a következő hónapokban még azért nagyobb korrekcióval nem kell számolni, viszont aki azért előre tekint és képes 1-2-3 éves időtávon gondolkozni, ott azért nagyon megnőtt az esélye annak, hogy ez a mostani valóban pozitív jövő képez lefordul, és hát itt a különböző nyersanyag osztályokban ott azért mindig más-más kilátások hatnak, például az ipari fémek azok erősen hozzá vannak kapcsolva Kínához, ott tudjuk, hogy azért egy menedzselt lassulás zajlik, tehát azért Kína még mindig számos oldalról kockázatokkal küzd. Ugyanakkor, hogyha a globális feltörekvő piacok egészét nézzük, akkor ott is azt lehet elmondani, hogy most azáltal, hogy a dollár inkább egy gyengülő pályára kezdett állni, ez azért egyfajta levegőt tud jutatni ezeknek a piacoknak, ott még számítunk további tőkebeáramlásra. Viszont nagyon fontos, és ezt még kihangsúlyoznám, hogy a következő években ott is számolni kell azzal, hogy a globális feltörekvő piacokon továbbra is vannak strukturális problémák, és ezeknek az országoknak a súlya az elmúlt 15-20 évben nagyon erőteljesen megnőtt. Tehát, hogyha akár egy ázsiai válsághoz hasonló dolog az kibontakozna most vagy a következő években, annak sokkal nagyobb hatása lesz, vagy lehet majd a globális tőkepiacokra, mint amit mondjuk láttunk a 90-es évek
végén. A korrekciót lehet, hogy nem is a fejlett piacokon történő események fogják berántani, nem?
Könnyen
elképzelhető. Ezt szoktuk mondani, hogy Nyugat-Európában és Amerikában is ugye politikai kockázatok vannak. Mit fog csinálni? Trump, megválasztják-e Merkel, stb. Mert a gazdaság egyébként rendben van ezekben a régiókban, de akkor azt mondod, hogy a fejlett piacokat most már lassan nem is fél szemmel, hanem két szemmel kell akkor szemmel tartani.
A feltörekvő piacokat azokat mindenképpen érdemes így van közelről nézni, amennyire lehet. Ugye tudjuk, hogy azért itt a transzparencia, az adatoknak a hitelessége azért nem teljesen ugyanaz, mint amit látunk akár az Egyesült Államokban vagy az eurozónában. Egyre inkább ezek a piacok ezek egymással összhangban mozognak. Tehát csak ezt tudom megismételni, hogyha akár Kínából, akár más feltörekvő piacról esetleg valamilyen krízis elindul majd a következő években, az jelentősen ki fog hatni egyébként a globális fejlett piacokra is.
Oké, legyen ez a végszó, egy apró figyelmeztetés, mert a fák tényleg nem nőnek az égig, bármennyire is úgy tűnik, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Pallag Róbertnek, a Generali Alapkezelő befektetésekért felelős vezetőjének. Jót beszélgettünk, reméljük, hogy ti is okultatok belőle, akkor jó kereskedés nektek.
Köszönöm, és köszönöm szépen a meghívást is.
A tőzsde olyan, mint a nyomozás. Majdnem művészet. Kicsit matematika, kicsit sakkozás is. Türelemjáték. Millás reggeli.